Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Bilincsben vitték, szabadon távozott. 78 év múlva azt is megtudjuk, miért tartóztatták le.
A kormány szerint sikeres volt a szociális konzultáció. 1 milliónál több válasz érkezett a kérdőívekre.
Többet szerre sikerült, nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete az egyik budaörsi lánynak.
Elment a legeurópai politikus, 98 éves korában elhunyt Habsburg Otto.
Szabadon engedték Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét, Bilincsben vezették a fővárosi bíróság katonai tanács elé, majd több órás meghallgatás után szabadon távozhatott.
Az ügy részleteiről egyről nem sokat tudni, annyi biztos, hogy Szilvási György ellen is kémkedés a gyanú.
Szilvási, Lambos Lajos és Labort Sándor után előkerült egy negyedik gyanúsított is, akit szintén Bilincsben vittek a mai tárgyalásra, de róla még nem tudni, hogy kicsoda.
Bilincsben vezették be a tárgyalóterembe Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány egykori titokminiszterét. Szilvásit a Gyorskocsi utcai börtön épületéből szállították át a katonai ügyészségre, ahol a fővárosi bíróság katonai tanácsa hallgatta meg. Szilvásit több mint 3 óránál tartó meghallgatás után a bíróság szabadlábra helyezte.
Kémkedés a minősítése az ügynek. Ehhez képest lehet értékelni azt, hogy szabadlábra helyezték a édencemet.
Bár Szilvási hazamehetett, az ügyész fellebbezett a döntés ellen, így az még nem jogerős. Egy másik férfit is Bilincsben vezettek a mai meghallgatásra. Ám azt nem tudni, hogy ő ki és mivel gyanúsítják, csak azt, hogy köze van az ügyhöz. Itt viszont a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, és a meghallgatás után azonnal átszállították a fővárosi büntetésvégrehajtási intézetbe. Az ügy múlt kedden kezdődött, amikor kihallgatták és őrizetbe vették Galambos Lajost, az MBH korábbi főigazgatóját. Pénteken, alig 1 órával azután, hogy Galambost házi őrizetbe helyezte a bíróság, a nyomozók megjelentek Szilvási házánál, házkutatást tartottak, majd őrizetbe vették a volt minisztert. Szilvási után szombaton Galambos utódját, Labort Sándort, az MBH korábbi vezetőjét vették őrizetbe.
Nem derültek ki részletek a nyilvánosság számára az egykori titokminiszter és a nemzetbiztonsági szakszolgálatok volt vezetője elleni büntetőeljárásról a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülése után sem. Az alig 20 perces zárt ülésen elhangzottakat ugyanis 2089-ig titkosították. Az ülés után Vadai Ágnes, a bizottság MSZP-s elnöke nevetségesnek nevezte az elhangzott vádakat. Gulyás Gergely fideszes alelnök szerint azonban megalapozott gyanú merült fel a Gyurcsány kormány időszakáig visszanyúló ügyben.
A Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén a bizottsági tagok mellett megjelent Bolcsik Zoltán, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója, Hegedűs Antal, a budapesti katonai ügyészség vezetője, és Bánhegyi Gábor, megbízott katonai főügyész. Pintér Sándor belügyminisztert, aki külföldön van, Tasnádi László kabinetfőnök helyettesítette. A bizottság ülés mindössze 20 percig tartott.
Tábornok úr, mit mondtak a bizottságnak?
Nem mondtatok semmit.
Volt határozat? Elfogadták, amit önök mondtak?
Elfogadták.
A Nemzetbiztonsági Bizottság MSZP-s alelnöke a zárt ülés után azt mondta, a gyanú, amiről hallottak, az abszurditás kategóriájába tartozik.
Nem csak hogy hihetetlen, hanem elképzelhetetlen az, amiről itt ezek az emberek beszélnek. Annyira életszerűtlen, amit itt előadtak.
A testület fideszes alelnöke szerint az ülés összehívása idő előtti volt.
Ez egy kísérlet arra, hogy egy büntetőügyet politikai ügyként is fel lehessen tüntetni.
Részletek nem derültek ki az egykori titkosszolgálati vezetők elleni büntetőeljárásról a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után. Az ülésen elhangzottakat 2089-ig titkosították.
Itt van velünk kollégám Víg András. Szervusz, mit jelent az, hogy 78 évre titkossá váltak a ma elhangzottak? Valóban 2089-ig kell várni, hogy megtudjuk, mi is történt valójában?
Hát az elképzelhető, hogy nem kell annyit várni, 2089-ig várni, de az biztos, hogy hosszú éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy ismerté váljanak ennek az ügynek a részletei. A ma hatályos jogszabályok szerint egyébként egy ügyet legfeljebb 30 évre lehet titkosítani, amit egy alkalommal legfeljebb 30 évre, tehát így összesen 60 évre lehet titkosítani egy ügyet, amiről a titokgazda úgy rendelkezik, amiről a titokgazda kiállítja azt a minősítést, hogy titkos, illetve szigorúan titkos. A kötelező 5 évenkénti felülvizsgálat eredményeként egyébként a titokgazda bármikor dönthet úgy, hogy feloldja az irat, illetve a dokumentumok minősítését, és ezek esetben hamarabb is megismerhetővé válnak a nyilvánosság számára az ügy részletei. Tehát erre még várni kell egyelőre.
Vig András, köszönjük szépen!
Újra választotta az Alkotmánybíróság elnökének Pacolai Pétert az országgyűlés. A titkos szavazáson 276 igen és 76 nem szavazatot kapott. Pacolai Péter ezután letette esküjét, és ellátta kézjegyével az eskü okmányt. A jogász 3 éve vezeti a testületet, és így továbbra is ő vezetheti a szeptembertől 15 tagúra bővülő testületet. Pacolai délelőtti parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy komoly kihívást jelent majd a januárban hatályba lépő új alaptörvény alkalmazása.
Orbán Viktor szerint Magyarország felébredt, és az emberek a munkára akarják építeni jövőjüket. A miniszterelnök ezt a szociális konzultáció eredményeire hivatkozva mondta. A visszaérkezett 1.140.000 kérdőív alapján a válaszadók 97%-a támogatta, hogy az állam segélyezés helyett munkalehetőséggel segítse a munkanélkülieket, és 91%-uk értett egyet a védett kor bevezetésével. Az ellenzék szerint a konzultáció helyett tárgyalni kellene az érintettekkel.
Az új alaptörvényről tartott évelei nemzeti konzultációban több mint 900 000 küldték vissza a kérdőíveket. A szociális konzultációban viszont még ennél is többen, 1.140.000.
Magyarország felébredt.
Orbán Viktor szerint a konzultáció sikere azt mutatja, hogy az emberek felébredtek a munkanélküli jólét hamis illúziójából, és dolgozni szeretnének. Arra a kérdésre ugyanis, hogy az ország munkalehetőséggel vagy segéllyel segítse a munkanélkülieket, a válaszadók csak nem 97%-a mondta azt, hogy munkával.
A szociális konzultáció annak a bizonyítéka, hogy a magyar emberek nem hisznek többé az ingyen sörben, mert megtanulták, végül a többszörösébe kerül, mint az, amiért megdolgozunk.
Az MSZP szerint a szociális konzultáció helyett érdemi párbeszéd kellett volna az emberekkel.
Míg a konzultációban az előbb jelzett módon csak megkérdezzük és majd döntünk, az érdemi párbeszédnél le kell ülni, miniszterelnök úr, tárgyalni kell.
A Jobbik szerint az a 7 millió ember, aki nem válaszolt a kérdésekre, nem hisz a szociális konzultációban.
Ne gondoljuk, hogy ők azért nem azért nem küldték vissza a kérdőket, mert rábíznák az országgyűlésnek a józanságára és ítélőképességére, jelen esetben a Fidesz kétharmadára.
Az LMP szerint két választás között a népszavazás jelenti a konzultációt az emberekkel.
Mi ezért kezdeményeztünk népszavazást, és ezért várjuk azt, hogy önök a nemzeti konzultáció jegyében mögéje állnak ennek a népszavazási kezdeményezésnek.
A kormány korábban azt ígérte, hogy csak a szociális konzultáció eredményeinek ismeretében dönt majd olyan kérdésekben, mint például a nyugdíjrendszer átalakítása. A miniszterelnök a parlamentben azt mondta, a jövőben is meg fogja hallgatni az emberek véleményét.
A Nemzeti Bank több szerződését is bekérte az országgyűlés, számvevőszék és költségvetési bizottsága a jegybank elnök meghallgatása után. A felügyelő bizottság elnöke pedig az ügyészséggel vizsgáltatná meg az MNB egyes vezetőinek munkaszerződését és kommunikációval kapcsolatos megrendeléseit. Simor András jegybank elnök erre reagálva elmondta, hogy vezetése alatt a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan csökkentette a működési költségeket.
Ez a Magyar Nemzeti Bank 70-es évekből származó régi patinás emblémája. Ez pedig az új. Az arculatváltásra összesen 45 millió forintot költött a jegybank. A parlament számvevőszéki és költségvetési bizottságának alelnöke szerint ez pazarlás volt.
Vonalanként 7 millió forintot költött az új logóra a jegybank.
A Magyar Nemzeti Bank tavalyi gazdálkodását Simor András jegybank elnök takarékosnak minősítette. Szerinte a 2006-os hivatalba lépése óta folyamatosan csökkentették költségeiket.
4 év alatt 13 milliárd forintot takarítottunk meg, az nagyjából megegyezik a jegybank egyéves működési költségeivel, tehát azt lehet mondani, hogy munkánk eredményeként a jegybank egy évig ingyen működik.
Járai Zsigmond, az MNB felügyelőbizottságának elnöke ügyészi vizsgálatot javasolt a jegybank tavalyi gazdálkodásáról, mert szerinte jogszabálysértések is történtek az MNB-nél.
Indokolatlanul magas bérek alakultak ki elsősorban a vezetők körében. A bank kommunikációval kapcsolatos ráfordításai indokolatlanul magasak, számos olyan külső megbízást adtak, amelyre a felügyelőbizottság megítélése szerint nem lett volna szükség.
A parlamenti bizottság bekérte Simor Andrástól az arculatváltás dokumentumait a havi csak nem 2 millió forintért alkalmazott kommunikációs tanácsadó Braun Robert szerződését, valamint az elmúlt 4 év reklám szerződéseit is, amelyek alapján 2007 óta több mint 1 milliárd forintot fizettek ki.
98 éves korában meghalt Habsburg Ottó. Az utolsó magyar király, IV. Károly fiát németországi otthonában érte a halál. Habsburg Ottó lelkes szószólója volt az egységes Európa gondolatának. 31 éven át volt a Pán-Európai Unió elnöke. Magyarország mellett mindig kiállt. Habsburg Ottót 7 gyermeke, 22 unokája és 2 dédunokája gyászolja. Az utolsó magyar trónörököst július 16-án helyezik végső nyugalomra Bécsben. Szívurnáját pedig a család hagyományainak megfelelően Pannonhalmán helyezik el.
Azt szeretném önöknek mondani, hogy mennyire hálás, mennyire boldog vagyok, mint egy nagyon öreg ember, hogy itt lehetek ezen a szép és gyönyörű napon.
Ezt 2002-ben mondta Budapesten. Vele született jó kedve és optimizmusa, idős korában sem hagyta el Habsburg Ottót. Hitt az emberekben és hitt az Egyesült Európában is. Pedig azt 2-szer is látta lángba borulni. Habsburg Ottó 1912-ben született az ausztriai Reichenau-ban Ferenc József keresztfiaként. Ezeken a képeken még gyerek, amikor apját, az utolsó osztrák császárt, IV. Károlyt 1916-ban magyar királlyá koronázták. A később boldoggá avatott Károly nem sokáig uralkodott, a köztársaság kikiáltásával elvesztette hatalmát. A monarchia felbomlása után a királyi család Madeirára menekült. Károly 1922-es halálával Ottó lett a trónörökös. Hitler hatalomra kerülése után Ottó az ellenállási mozgalomban tevékenykedett, aztán családjával az Egyesült Államokba menekült. A II. Világháború java részét ott is töltötte. Az Egyesült Európa eszméjének már a 30-as évektől híve volt. Osztrák trónigényéről 1961-ben mondott le, de csak 1966-ban térhetett vissza Ausztriába. Magyarországra 70 év után 1988-ban jöhetett először. Fő szervezője volt a 89-es páneurópai pikniknek, amikor több száz NDK-s állampolgár mehetett át Ausztriába az ideiglenesen megnyitott határon. Az Európai Parlamentnek 20 évig volt a tagja, és a Páneurópai Unió elnökeként befolyásosan képviselte Magyarország ügyeit Brüsszelben és Strasbourgban. Habsburg Ottó egy igazi európer volt, aki hitt a szólásszabadságban, kiállt a kisebbségi jogok mellett. Neve magyar köztársasági elnökként is felmerült, ám ő elutasította a megkeresést. Az utolsó magyar trónörököst július 16-án helyezik végső nyugalomra Bécsben, szívurnáját saját kívánságára Pannonhalmán temetik el.
Habsburg Ottó bencés diáknak tartotta magát, azért, mert a magyar történelemre, magyar irodalomra, magyar kultúrára pannonhalmi szerzetesek tanították őt a családnak a szokása szerint.
Habsburg Ottót 98 esztendős korában érte a halál.
A Magyar Televízió szerda este 22 óra 25 perctől az M2-n az Isten akaratából című portréfilmmel emlékezik Habsburg Ottóra. És nézzük, mi lesz még a híradóban. Kikelt magából, ezért kivezették a hágai tárgyalásról Mladics tábornokot.
És 4000 milliárd forintra tagság kincset találtak egy indiai templomban.
Újabb fordulat a tegnapi megrázó tinédzser halál ügyében. A híradó úgy tudja, egyikük korábban is próbálkozott öngyilkossággal, és akkor is keresett magának társat. A rendőrség csak annyit közölt, hogy öngyilkosságban való közreműködés miatt nyomozást indított a tegnap Budaörsön holtan talált 2 fiatal lány ügyében. A 19 és 21 éves lányokat egy parkolóautóban találták meg, a halálukat mérgezéses fulladás okozta.
A híradó úgy tudja, hogy az egyik áldozat néhány éve, szintén Budaörsön, már megpróbált önkezével véget vetni az életének, és már akkor is az interneten keresett társat az öngyilkosságához. Most szakértők vizsgálják a 19 és a 21 éves lány számítógépeit és mobiltelefonjait, elemzik, hogy az utóbbi időben kit hívtak, miről SMS-eztek, kivel e-maileztek, milyen internetes oldalakat látogattak. A nyomozók kihallgatják a családtagokat, ismerősöket, osztálytársakat, barátokat.
A Budaörsi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya öngyilkosságban való közreműködés büntette miatt folytat büntetőeljárást, feltérképezik az elhunyt lányok kapcsolatrendszerét, és szakértők kirendelésével vizsgálják az eset további körülményeit.
Magyarországon a törvény tiltja az öngyilkosságban való közreműködést. Aki a másikat rábírja, hogy megölje magát, vagy segítséget nyújt, például mérget szerez, vagy tanácsot ad, az 5 év börtönbüntetést is kaphat. Arról egyelőre nincs hír, hogy bárki segítette a két budaörsi fiatalnak. A toxikológus szerint gyakori jelenség, hogy az érettségi és felvételi időszakban, valamint a nyári fesztiválok környékén a szokottnál több fiatal próbálkozik öngyilkossággal. De ezek a kísérletek többnyire segítségkérések, és ritka az ennyire elszánt és tudatos előkészület.
Van egy olyan réteg, aki nem nyugszik abba bele, hogy beveszek egy kis altatót, egy kis nyugtatót, és ugye majd jótékonyan átalszom magam HDS birodalmába, ami valljuk be őszintén szerencsére nagyon-nagyon keveseknek szokott sikerülni, hanem tudatosan rákeres az internetre, és tudatosan biztos megoldásokhoz fordul.
A lányok mészkéllevet és sósavat öntöttek össze, amelyből hidrogénszulfid szabadult fel. A zárt autót elárasztó gáz megbéníthatta a lányok légzését, és megfulladhattak.
Lelőttek egy nőt tegnap este a főváros 13. kerületében egy 10 emeletes ház földszinti folyosóján. A nyugati pályaudvarhoz közeli Kádár utca egyik épületében több, az ott lakók elmondása szerint 6-8 lövés dördült. Az áldozat azonnal meghalt. A házban lakók közül többen lerohantak az utcára, ahonnan a rendőrök már nem is engedték vissza őket, mert a lövöldözőt a házban is keresték. Egyelőre nem akadtak a nyomára. Sajtóinformációk szerint féltékenység állhat a gyilkosság mögött. A rendőrség holnapra ígér az ügyben tájékoztatást.
Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Nógrád megyei bíróság azt a férfit, aki 2009-ben egy bozótvágó késsel szurkálta halálra volt élettársát és annak új barátját. Az ítélet kizárja a feltételes szabadlábra helyezést is. A 29 éves Fekete László egy aznap vásárolt macsetével támadta nyílt utcán a két áldozatra. A nő a kórházba szállítás közben, barátja pedig nem sokkal később a kórházban halt meg. A tettest aljas indokból különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberölés büntetében ítélték el első fokon. Jogerős döntést a fővárosi bírósághoz majd.
9 autót tört össze egy kamion Szerencs belvárosában. Az ukrán sofőr eddig nem tudni, hogy miért átment a szembejövő sávba, ahol 2 másik autóval ütközött, majd letarolt 7 parkolóautót. A kamionsofőrt koponyasérüléssel vitték kórházba. A rendőrség vizsgálja, hogy mi történt.
A több tonna grafitport szállító ukrán kamion Szerencs belvárosában először átment a szembejövő sávba, ahol 2 autóval is ütközött, aztán lesodródott a szervízútra. 7 parkoló autót tört össze, több járművet teljesen összegyűrt. A tűzoltók azon tanakodtak, hogyan tudnák kiszabadítani a járműveket. Egyelőre nem tudni, miért tért át a kamion a rossz sávba.
Vizsgáljuk a gépjármű műszaki állapotát, vizsgáljuk a sofőrnek a pihenőidejét, a pihentségét, gyakorlatilag vizsgáljuk az ittasságot és számos kérdést, ami esetleg szabott.
Abban az autóban, amellyel a kamion először ütközött, 3 ember sérült meg könnyebben. A kamion sofőrt koponyasérüléssel szállították a Borsod megyei kórházba.
Szerb sportolókat szállító mikrobusztért baleset az M5-ös autópályán kora délután. A mikrobusz Lajos Mizse közelében szaladt le az M5-ös autópályáról, majd felborult. Egy embert válságos állapotban mentőhelikopter vitt kórházba, 4 súlyos sérüléseket szenvedtek. Egyelőre még meg nem erősített információk szerint a mikrobuszban szerb birkózó válogatott néhány tagja utazott. A strádát teljes szélességében lezárták az érintett szakaszon.
Közbe kiabált, tiltakozott, de érdemit nem mondott. Ratko Mladic, a boszniai szerb csapatok népirtással vádolt volt főparancsnoka, a mai hágai tárgyaláson sem nyilatkozott bűnösségéről. A bírák ezt a szabályok alapján úgy értelmezték, hogy nem tartja magát felelősnek az ellene felhozott vádpontokban. A hágai meghallgatást egy időre meg is kellett szakítani, mivel Mladic folyamatosan közbeszólt. A következő tárgyalást 3 hónapon belül tartják, maga a per legkorábban jövőre kezdődhet el. Felkavaró képek is szerepelnek a következő összeállításban.
Már az is kisebb fajta meglepetést okozott, hogy Ratko Mladic egyáltalán megjelent a hágai tárgyalóteremben. Sokat azonban nem haladt előre a tárgyalás, a volt boszniai szerb főparancsnok folyton félbeszakította a bírót, a fején lévő sapkát is csak többszöri felszólításra volt hajlandó levenni. Egyik fülemre nem hallok jól, a fejem fázik, ezért kérem, hogy ne kelljen levennem a sapkát. Én ember módjára próbálok kommunikálni magukkal, önök azok, akik lehetetlen körülményeket teremtenek, mondta. Amiatt is tiltakozott, hogy a bíróság még nem fogadta el a Mladics által kijelölt belgrádi ügyvédet, a kirendelt védővel viszont ő nem hajlandó szóba állni. A vita odáig fajult, hogy a vádlottat végül egy időre ki is vezettették a teremből. Mivel bűnösségéről most sem nyilatkozott, a szabályok alapján a bírák ezt úgy értelmezték, hogy nem tartja magát felelősnek a vádpontokban. A 69 éves egykori főparancsnok ellen 11 pontos vádiratot állított össze a hágai nemzetközi törvényszék. Boszniai háborús bűnök, elsősorban a szrebrenicai népirtásban és Szarajevo ostromában való részvétel a vád. Ezen kívül civilek üldözése, gyilkosságok, tömeges nemi erőszak, kitelepítés, túszejtés és fosztogatás. Szarajevót 3,5 éven át lövette, a városban 10 000-en haltak meg. 1995-ben Szrebrenicában több mint 8 000 muzulmán fiút és férfit végeztek ki az irányítása alatt álló csapatok. A népirtás áldozatainak családtagjai a tárgyalás alatt a bíróság épülete előtt követeltek Mladicsra mi hamarabbi, méltó büntetést. Ratko Mladicsot 16 év bujkálás után május végén fogták el a Vajdaságban.
Csaknem 400 embert vettek őrizetbe a fehér orosz hatóságok a betiltott tiltakozó tüntetéseken Minszkben és más városokban. A Tavasz nevű emberjogi szervezet szerint az őrizetbe vettek között újságírók is vannak, és egy terhes nőt is elvittek a rendőrök. A Lukasenko elnök elleni tüntetéseket a hatóságok a fehér orosz kormány megdöntését célzó terv részének minősítették. Az ellenzék ennek ellenére megpróbálta megtartani a tiltakozó megmozdulást, de a rendőrök már a gyülekező helyen rájuk támadtak. Ezt azzal indokolták, hogy a csoportosulók zavarják azokat a külföldi delegációkat, amelyek a fehér orosz függetlenség napja alkalmából érkeztek Minszkbe.
Visszatért hazájába a venezuelai elnök, aki Kubában kapott orvosi kezelést. Hugo Chávezen medenceműtétet hajtottak végre egy tájog miatt. A múlt héten a vezér elismerte, hogy daganatos betegségben szenved, de annak fajtáját nem közölte. A fővárosban, Caracasban több ezren fölvonultak, hogy az elnököt és Fidel Castro volt kubai vezetőt éltessék. A venezuelai ellenzék szerint Chávez-nek le kellene mondania, ugyanakkor a kormánytisztviselők azt közölték, hogy az elnököt továbbra is bevonják a döntésekbe.
Csillagászati értékű arany és ezüst kincset, valamint drága köveket találtak egy dél-indiai hindu templom titkos kamráiban. Az előzetes becslések szerint a kincsek 4000 milliárd forintot érhetnek.
Ez a Visnu istennek szentelt templom több száz évvel ezelőtt épült, és most egy csapásra bekerült a világ leggazdagabb szentélyei közé. Egyúttal India legjobban őrzött épületeinek egyike is lett. Rendőrök hada veszi körül éjjel-nappal. A kincseket a templom 6 föld alatti kamrájában fedezték fel. Ezek egy részét időnként megnyitották a látogatók előtt, de vannak még olyanok is, amelyeket 140 éve nem nyitottak fel. A több ezernyi arany és ezüst nyakláncot, érmét, gyémántot, rubint és smaragdot a 18. században a hívek adományozták a templomnak. A hihetetlen lelet pontos értékét régészek állapítják majd meg. Meg tudjuk védeni a templomot és a kincseket. Van hozzá korszerű technikánk és felkészült rendőreink, mondta a helyi rendőrparancsnok. A templomot korábban a királyi család leszármazottai felügyelték, de az indiai legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy a kincsek védelme érdekében ez legyen állami hatáskör. Biztonsági kamerákat és riasztókat szereltek fel, és azt tervezik, hogy egy különleges kommandó őrzi majd a templomot.
És most jöjjön a balatoni nyár, kapcsolunk Révfülöpre, ott van Novodomszki Éva. Szia Évi, mi lesz holnap a műsorban?
Sziasztok, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Holnap a Balaton rég elfeledett Sörével és Somló Tamással várjuk a nézőket a tévékészülékek elé. Vendégünk lesz Fullajtár Andrea, akivel élelmiszerallergiások számára készítünk igazi nyaralós ételeket, úgy mint palacsinta, lángos, hamburger. És a Balaton neves művészei közül is várunk vendégeket. Somogyi Győző Munkácsi Díjas festőművész lesz itt velünk, akivel nem csak a művészetéről, de a Balaton jövőjéről is beszélgetünk. 9 órától 11 óráig Gaskó Balázzsal várjuk Önöket, de nem csak a tévé elé, hanem akár ide a balatoni nyár helyszínére is, a Révfülöpi mólóhoz.
Köszönjük szépen!
Bilincsben vitték, szabadon távozott, 78 év múlva azt is megtudjuk, hogy miért vették őrizetbe.
A kormány szerint sikeres volt a szociális konzultáció, 1 milliónál több válasz érkezett a kérdőívre.
Több egyszerre sikerült, nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete az egyik budaörsi lánynak.
Elment a legeurópai politikus, 98 éves korában elhunyt Habsburg Otto. Most sporthírek jönnek, aztán időjárás jelentés. Ma este 11 óra előtt 10 perccel kezdődik az Este Istvánnal, amelyben szó lesz a két diáklány haláláról, öngyilkosságáról.
És arról, hogy miért dobja el az életet egyre több fiatal a világ minden táján. Erre keresünk ma választ Alpár Zsuzsa gyermekpszichológussal. Azután politikai elemzővel beszélgetek a Fidesz hétvégi kongresszusáról, és a mai nap szomorú híre, hogy egy igazi európai politikussal kevesebbél közöttünk. Habsburg Ottóra emlékezünk Gerő András történésszel és Bethlen Istvánnal, a magyar pán-európai unió elnökével. 22 óra 50 perckor várjuk Önöket.
Ez volt az Esti Híradó. Ma este, késő este még jelentkezem 0 óra 20 perckor friss hírekkel. Mi köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Tudják, hogy a jó vígjáték soha nem megy ki a divatból.
Az ön édes testvére Kaliforniába disszidál.
Tudják azt is, hogy az egy, az néha kettő.
Add vissza az útra velemet, könyörgöm át neked, vissza kell mennem Kaliforniába!
Mennyire más vagy te, mint az a lehetetlen kistérű testvéred.
Azért ne bántsuk őt.
És hogy a veréb is madár. Kabos Lászlók főszereplésével a veréb is madár. Ma este az M1-en.
Kémjátszma. Ki, mikor és kinek kémkedett az MBH ügyben? 2089-ig titkosak a nemzetbiztonsági ülés történései. Sportalkímia. Ismerje meg a győztesek titkait. Holnap reggel a Ma reggelben Krizsó Szilvia.
Bartók Rádió, ahol klasszikus zene szól éjjel-nappal. Nálunk a muzsikáló reggellel ébredhet, délben és este hangverseny közvetítést hallgathat, késő este jazzt, éjjel pedig a Notturno megnyugtató hangulatú válogatását. Műsorainkban érdekességekkel és friss hírekkel is szolgálunk a kultúra világából. Bartók Rádió, a klasszikus zene rádiója.
Világot akarjuk megismerni. A tudásban rejlő értéket megtalálni és támogatni. Mindannyian egy irányba tartunk. MOL. És téged mi hajt?